Szóval, hogy a szlovák konyhára, hogyha visszakanyarodunk, és tényleg mindenkinek a brinzás galuska, vagy jutúrós galuska jut eszébe elsőként, de önmagában sem egy ilyen nagyon változatos, hát általában említett teknősbéka semmiképpen nem jut eszébe az embernek a szlovák konyhára, de különböző krumpli ételek, különböző tésztás ételek, káposztás jellegű ételek, és hogyha egy kicsit így valamiféle tipológiát kéne meghatározni, akkor az ilyen kásák és kásásféle ételek. Ez az, ami szerintem mindenkinek eszébe jut.
Hát meg a jutúró, ugye a liptai túró, ha már ilyesmiről beszélünk, de azért ennél nyilván bonyolultabb a történet. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a mai Szlovákia területén, akkori Felső-Magyarország területén melyik részen vagyunk. Értelemszerűen a lengyel határ közelében sokkal jobban érvényesült természetesen az a hatás. Hát nem beszélve arról, hogy máshol viszont a cseh hatás volt, ugye nagyobb befolyással erre a konyhára. Nézzünk néhány jellegzetes ételt. Tehát vannak olyanok, amik ott is megtalálhatók, de ugyanúgy megvan a cseh konyhában, a német konyhában, a magyar konyhában, igazából ekkor még nyilván szlovák kia konyhájáról nem beszélhetünk, de hát például a vadas. Ami azért egy elég úrias ételnek számít, az semmiképp sem a népies konyhát jellemezte. De például a kolbászokkal találkozunk, a hajdina kásával találkozunk, ha már a kásák szóba jöttek. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy ez az általam előbb említett ilyen délnémet, osztrák, cseh vonalhoz hozzá lehet passzintani az elegánsabb részét a felföldi konyhának. Hát ami a népies étkezést illeti, az ugye máshol se volt különösebben gazdag, vagy különösebben változatos.
Ez nagyon hasonló lehetett, legfeljebb annyi történhetett, gondolom, hogy mi volt az a fajta hüvelyes, amivel leginkább Pontosan. Dolgoztak, milyen tésztaféle, vagy annak a formája Pontosan. Milyen volt. Esetleg került-e bele paprika, ugye, ami jellemző arra, hogy földrajzilag hol vagyunk éppen.
Káposzták, hüvelyesek, különféle magvak, valóban ezek fordulnak elő, meg fűszerek, illetve egy dolgot ne felejtsünk el, hogy alapvetően egy hegyes területről beszélünk, következésképpen hatalmas tehéncsordák nem feltétlenül legelésztek erre, mondjuk a csalló közben igen, de alapvetően nem véletlen, hogy a juhok kerülnek az előtérbe, tehát a sokkal strapabíró, sokkal igénytelenebb juhok, amiknek viszont azért a tejét, húsát minden létező módon fel lehet használni. És ugye vannak ilyen nagyon érdekes, kicsit a mai kor felé is kitekintve vetületei ennek a, most már nevezzük így a szlovák konyhának, hát lehet például találkozni ugye a szegedinszki gulás elnevezéssel, ami hát ugye szegedi gulyás, ha magyarra fordítom, ehhez képest egy jóféle pörköltel fogunk találkozni.
Igen, ez az egyik kedvenced. És hát ugye jellemző, amit mondtál arra, hogy ahogy különböző egzotikusabb alapanyagokhoz jutnak a nagyobb városokban, úgy nyilvánvalóan ez nem etnikai konyhaként, de a konyha művészet részeként bekerül, és akkor így kerülhetett bele az általad is említett teknősbéka leves. De például én már Prágában ettem hagyományos étteremben strutz steaket, ami szintén nem egy autentikus cseh fogás szerintem. De viszont úgy volt elkészítve, tehát a köret és a minden, ami hozzá volt, az teljesen olyan volt.
Az a helyzet, hogy a konyhák funkciója az régebben is úgymond meg tudta mozgatni a séfek fantáziát, ma pedig különösen így van, hiszen ma már a szállítás, hűtés nem okoz akkora problémát, mint régen. Egy icipicit eltekintve a szorosan vett témánktól én megemlítenék egy olyan történetet, ami 2019-ben esett meg velem. Szélem városában voltam, ott, ahol a Boszorkányber volt, ugye, Massachusettsbe, és ott volt egy olyan olasz étterem, ami a helyi tengerparti ételeket olaszosan dolgozta föl, és így futottam bele egy olyanba, hogy lobster carbonara. Tehát egy karbonára spagetti, ám de homárral elegyítve, és meg kell mondjam, ez a fúziós konyha egészen remekül működött.
Persze, biztos, hogy jól működik. Közben eszembe jutott, hogy a strapacska, mint olyan, ami még így ismert, és a szlovák etnikumnak az egyik főétele. Káposztás verzióban pedig ugye felelhető mind a szlovák, mind a tán a cseh is, mind a lengyel.
És de még nálunk is.
Még nálunk is, sőt, ugye a zsidó konyhában cukrosan, mint egy édesség, úgyhogy egy desszert kerül elő.
Ugye ez nagyon sokféleképpen felhasználhat, ugye ha amennyiben én ezt úgy csinálom, mondjuk szalonnával, vagy ilyesmi, akkor nyilván picit tehetősebb vagyok, a rendszerint ezt teszem, a káposztás az a kevésbé előkelő része volt, de konkrétan ez köretként is használható, főételként is használható, illetve most eszembe jutott még egy olyan étel, amivel én Betléren találkoztam, nevezetesen a egykori Gömör megyében. Ez a neve, hogy gulyka. Tehát, mintha azt mondanám, hogy pulyka, csak elipszilonos évvel írom. És ez nagyjából úgy készült el, hogy van egy szép kis krumpligombócunk, abban vannak ilyen kisebb húsdarabok, és az egész nyakon van öntve egy jó adag zsírjára pirított kocka szalonnával, és ehhez még aztán jöhet egy kis párolt káposzta, köménnyel, ilyesmivel. És jellemzően azt gondolom, hogy a népi konyhának egy modernizált terméke, olyan értelemben pedig, hogy nyilván attól lakom jól, hogy azt rengeteg krumplit megeszem, meg a káposztát, de a hús meg a szalonna ad hozzá egy kis ízt. És ami nagyon-nagyon tetszett, hogy bárkitől megkérdeztem ott helyben, hogy a szlovák vagy magyar étel, a válasz az volt, hogy gömöri.
Hát ott fúzionált valami, ott történt valami. Igen, és talán ezt a múltkor nem említettük, hogy amikor kialakul egy konyha, mondjuk, hogy nem művészet, de mondjuk egy konyha rutin, vagy egy szokás, akkor az annak nagyon nagy hatása van a következő generációkra. Tehát azok például, azok közül, akik a iskolai koszton nőttek fel, iskolai étkeztetésben elég érdekes különböző hozzáállás van bizonyos ételekhez, és ez ugye pont itt a túrós tészta kapcsolatot teszem, hogy ez tök egyértelmű, hogy azt egyszerre kell enni porcukorral és pörccel, hiszen egymás mellé volt kirakva, és a vagy-vagyot azt ésnek értelmezte a diáksereg, úgyhogy van olyan ismerősöm, aki még felnőtt korában is így fogyasztja.
Úgyhogy bevésődési időszak fontos, mint ezt tudjuk, és rögtön megjelenti a lelki szemeim előtt a háromszög alakú műanyag vagy alumínium tálca képe. Ahogy...
Igen, és ott is ugye a káposztás tészta vagy strapacska az egyszerre van cukorral és borssal mekintve, hiszen mind a kettő van. Úgyhogy, na mindegy, visszatérve Ján Babilonra, hogy azt, tehát én is nézegettem, ugye próbáltam keresni infókat róla, de tényleg igazából az, hogy Besterce bánya, azt meg lehet találni, érdekes módon az angol Wikipédia, nyilván a szlovák ír róla, az angol Wikipédiában se nagyon lelni, a szlovák Wikipédiában van róla egy fejezet, körülbelül, hogy mivel foglalkoztak a szülei, aki azt hiszem puskaportgyártáshoz szükséges alapanyagokat gyártott
így is. Így van, így van. És ugye volt egy testvére, Ludovit nevű testvére, aki pedig egyházi vonalon tevékenykedett. Aha. Ugye azt érdemes
tudom, evangélikus.
Evangélikus, igen. Ugye a szlovák értelmiség jellemzően evangélikus volt, a szlovákság többsége az katolikus, de azok, akik a 19. században a szlovák értelmiség derékhadát képezték, ők szinte mind evangélikusok voltak, és jelentős arányban egyházi személyek. Ján Babilon nem egyházi személy volt, de a kötődését és a gondolkodását azt áttételesen mutatja nekünk egy valami. Induljunk ki a könyvének a kiadásaiból. Ugye 1870-ben jelent meg az első, és hogy erre volt igény, és hogy átütötte az érdeklődés falát, azt mutatja, hogy megjelent aztán 1894-ben, és megjelent 1907-ben. Tehát csak a monarchia idején háromszor látott napvilágot, aztán jött egy tetemesebb hosszúságú szünet, ugye 1989-ben a pozsonyi Tátrán könyvkiadó jelentette meg újra, de nagy örömmel mondom, hogy a Terézvárosi Szlovák Önkormányzat az 2020-ban kiadta két nyelven ezt a kötetet. Rágyanszky György fordította le magyarra a bevezetőjét, tehát öt kiadása van Isten igazából, de mire akarok utalni?
Ez a legutolsó, ez megvan magyarul és szlovákul. Ez két nyelven. Ez az, amit nem találtam meg, úgyhogy ezt sajnálom nagyon, mert megtaláltam az eredetiből szemelvényeket szlovákul, ugye, és ráadásul 1870-es nyelvezettel, amit nem mindig tud lefordítani a Google Translate rendesen. Minden esetre akkor ezek szerint van egy magyar fordítás is.
Van igen, ugye hát évfordulója volt 2020-ban, hanem is a legkerekebb 50-es vagy 100-as évforduló, és Rágyanszky György kiváló barátom úgy ítélte meg, hogy eljött az ideje annak, hogy ez újra napvilágot lásson ez a könyv. Annál is inkább a receptek jelentős része is ma is használható. Viszont ami számomra fontos és érdekes, és némi adalékul szolgál Ján Babilon kulturális beágyazottságához a budapesti létén túl, az a következő, hogy ki volt a kiadója az első kiadásnak, 1870-esnek, és ez nem más, mint Ján Bobula, vagyis Bobula János. Tehát az a kiváló szlovák-magyar kettős identitású építész, aki 1844-től 1903-ig élt, aki könyvkiadással is foglalkozott, és a mai Budapest tele van az általa épített különféle palotákkal és egyebekkel, a saját palotája az Andrássy úton állt, és ő volt az, aki a Nova Scola színeiben megpróbálta ezt a szlovák-magyar együttélés pozitív irányba terelni, majd ennek kudarca után vette egy nagy levegőt, onnantól kezdve Bobula Jánosként létezett, asszimilálódott, de valószínűleg élete végig nem heverte ki ezt a fajta kudarcot, hogy a normalitás vereséget szenvedett és léket kapott és elsüllyedt. Na, ha ő a kiadója Ján Bobula könyvének, az azért mutat, nagyon áttételesen, de egyfajta rálátást arról, Ján Bobula hogyan gondolkodhatott a szlovák-magyar együttélésről, és a könyvének a multikulti jelleg és arra utal, hogy ő nem volt egy beszűkült nacionalista szemléletű figura.
Folytassuk innen Ján Babilon 1870-ben megjelent szlovák nyelvű szakácskönyvéről beszélgettünk.